Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Katalin közgazdásszal, a Barátok útja egyik szervezőjével, Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégünket, Juhász Katalin közgazdászt. Az elején arra kérnélek, hogy a választott bibliai részt olvast fel nekünk, és egy hozzá kapcsolódó személyes történet elmesélésére kérnélek, hogy miért választottad az adott igét, gondolatot, milyen élményeit fűződnek hozzá.
Az idézet az, hogy Izajás proféta könyvéből van. Annak az Izajásnak, akit úgy hívunk, hogy Deutero Izajás. Nem igazán tudjuk, hogy ez a proféta ki volt, csak azt, hogy az ő Izajás proféta munkájához kapcsolták az ő írásait, és a babiloni fogságból való szabadulásról ír. Izrael megszabadítása. Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltalak, neveden szólítalak, az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek, és ha folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és láng nem perzsel meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a megváltód. Váltságodul odaadom Egyiptomot, Kust és Szebát cserébe érted, mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem is szeretlek. Embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért. Ne félj hát, mert veled vagyok, napkeletről idehozom nemzetségedet, és összegyűjtelek napnyugatról. Azt mondom majd északnak, add vissza őket, és délnek, ne tartsd vissza őket, hozd vissza fiaimat a távolból, és leányaimat a föld határairól. Mind, akik az én nevemet viselik, akiket dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és alkottam. Ez volna az idézet. És egy egészen friss élményem miatt fontos nekem. Két hete, szeptember 14-én, ha jól emlékszem, szombaton volt a Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszusnak itt a magyar előtalálkozója. A programban, ez egy napos program volt, jobban mondva egy délutános, és a programban sok ének, mise, tanúságtétel között volt egy nagyon szép szentségimádás is. És szentségimádás keretében Fábri Kornél atya körbehordozta a szentséget. És ezzel a szentségimádás alatt még arra is volt lehetőség, hogy kimenj jónni vagy lelki beszélgetni a teremből. Tomom Kulturális Központnak a termeit lehetett erre igénybe venni, és én is kimentem az egyik atyával lelki beszélgetni, mert van egy nagyon nehéz élethelyzetem, amit talán fogságnak élek meg. Lehet, hogy pont úgy, ahogy így a babiloni fogságban voltak. Visszajöttem erről a lelki beszélgetésről, nagyon jó tippeket kaptam élethez, párkapcsolathoz, családhoz, és jöttem befelé. De lógattam az orrom, mert arra gondoltam, hogy hát szép és jó ez Istenem. Nagyon okos dolgokat mondta az atya, tényleg le a kalappal, mert meg fogom tudni csinálni, amiket mondott, és hasznos. De hol vagy ebben te? Hol vagy? És nem telt bele fél perc, ahogy ezt így kimondtam. Körbeholtozott oltári szentséggel az atya elkezdett jönni, és én érdekes módon két széksor közé szorultam be. Nem tudtam elmenni mellettük, jöttek a kamerák, jöttek a világítók, és nyilván az atya hozta a szentséget. Sereguggolni, seretérdelni az emberektől, a székektől nem tudtam. Az atya, ahogy felmutatta az oltári szentséget, egyenesen az arcomba tartotta föl. Ezt nagyjából 5000 ember nézte végig, vagy nem tudom hányan voltak akkor a sportcsarnokban, de ezt Premier Plánból vette végig a kamera is. Zavarban is voltam, de nem tudtam másra koncentrálni, csak a szentségre, és egyszerűen elvarázsolt, hogy itt vagyok, nem látsz. Szóval ez egy óriási élmény volt, hogy ahogy így az idézetben is mondja, hogy a teremtőd vagyok, és az alkotód, és ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítalak, és az enyém vagy. Azt üzente nekem, hogy így végig itt voltam. Csak nem figyeltél, nem láttál, vagy nem akartál. És ez így nagyon megérintett. Eléggé szükségem volt rá, mert nem mondom azt, hogy rendszeres bibliaolvasó vagyok. Misékre azért járok persze, meg azért igyekszem közösségben is lenni. De nem mondom azt, hogy minden eszközt megragadtam ahhoz, hogy így jó úton tudjak maradni. És most az arcomba kaptam szó szerint.
Én nagyon örülök, hogy ezt a személyes példát hoztad fel, mert én is ott voltam, ha jól értem, ez a Forráspont nevezetű rendezvényről beszéltél. A jól emlékszem, 15-én volt 15-e. Szombaton. Igen, az nekem is nagyon meghatározó élmény lesz, úgyhogy én most nagyon örülök, hogy ezt a példát hoztad fel. És köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Visszakanyarodva egy kicsit, arra kérnélek, hogy a családodról pár mondatot, a gyermekkorodról, hogy milyen értékeket kaptál, milyen emlékeket hordozol.
A családomról és a gyermekkoromból igazából csak jót tudok mondani. Nyilván nekem is megvoltak a saját nehézségem a felnővéssel, meg ami egy kisgyermeknek lehet, nem igazán bonyolultak talán még annyira. Nekem az édesapám, ő nem vallásos, az édesanyám igen. Egy ilyen házasság mintája van előttem. Nem egy egyszerű házasság, de azt tudom, hogy nagyon szeretik egymást. Látom rajtuk így az évek során kialakult törődést, figyelmet, amit így egymásnak szentelnek. Gyermekként ebből annyira sokat nem éreztem egyébként. Az volt érdekes, hogy azon éreztettem ezt, hogy édesapám ugye nem jött velünk a misére, édesanyám azért elvitt engem, korábban még a két bátyámat is, aztán a két testvérem, mivel nagy köztünk a korkülönbség, ezért ők, amikor én gyerek voltam, ők már lassan pici voltam, és már az eszemet tudtam akkor ők már egyetemisták voltak, vagy épp befejezték a gimit, és nem voltak otthon, úgyhogy édesanyámmal jártunk templomba. De akkor még úgy nem nagyon volt bennem tudatos, hogy mi is ez a vallás. Gyermekként az ember hallja, hallod a bibliai idézetet, jársz hittanórára, jó dumcsizni az atyával. Volt egy nagyon kedves atyánk, aztán Panyi atyának hívták, ő nagyon szeretett engem magasba dobni, és én rendkívül elvesztem piciként. De talán akkor kezdett bennem tudatossá válni, hogy ez nem egy mese, meg nem a képes biblia oldalairól szól, hanem egészen élő, amikor bekerültem gimnáziumba. Debrecen és Vetics falai közt nevelkedtem 5 évet, úgy 6 osztályosba becsatlakoztam, 8-osként, és volt egy nővér, aki a prefektánk volt, aki a felügyelő tanárunk volt, ha mondhatom így. És hát ő végig kísérje a napodat, tehát reggel őket, este ő fektet, tanuló órán ő van veled, emellett földrajzot és matekot tanított. De ezen a nővéren tapasztaltam meg először, hogy ő nem édesanyám, nem édesapám, nem családom, mégis teljes mértékben odaadóan vigyáz ránk, és figyel, és neki mi vagyunk a prioritás. És ugye az Isten szeretete az nekem először rajta keresztül szűrődött, tehát hogy ő pont ezért ment nővérnek, hogy ezt tehesse. És lemondott, hogy neki saját családja legyen. Lemondott arról, hogy csinosan járhasson, hanem mindig a fekete-fehér. Nagyon sok mindenről lemondott, és örömmel tette. Valami másra igent mondott. És ez nekem megérintő volt.
És a további életedben, ifjúkorodban, felnőttként hogyan tudod a mindennapokba bekapcsolni az Isten kapcsolatodat?
Nem egy egyszerű kérdés, mert mondjuk a gimnáziumban van havi mise, van reggeli ima, van urangyal a délben, stb. Ott az ember azért az ima életre rá van nevelve egy kicsit. Igen, meg esti ima közösen. Ott közösségben vagy. Az egyetemen magadnak kell ezt megkeresned, hogyha van rá igényed, legyen, mindenkit buzdítok rá. Rengeteg jó közösség van, főleg itt Pesten, de egyébként vidéken is vannak menték, galgamentéscsapat, ipolymentéscsapat. Ezek a folyókról lettek elnevezve, ezek a térségek is az ottani papok, gyerekek, fiatalokat fogják össze egyébként, keressetek rá. Szóval mind vidéken, mind Pesten vannak lehetőségek. Eleinte próbáltam, nem tudom, talán a csücsophoz próbáltam egyszer-kétszer elnézni. Voltam MKK-n, ami a Műegyetemi Katolikus Közösségnek a csoportja vagy közössége, de annyira egyikben sem maradtam benne. Viszont gimnázium óta végigkísért egy zarándoklat, amit Barátok útjának hívnak, ahol szervező is vagyok. Hát azt immáron 10 éve járom azt a zarándoklatot. Minden évben más az időpontja, meg az útvonala. Vagy az időpontja azonos minden évben, de az útvonala az változik. Hát gyermekkoromban az egy gimis közösség volt, vagy fiatalabb koromban az egy gimnazista, 14 pluszos közösség, most pedig egy felnőtt közösségnek vagyok a tagja így a szervezői csapatban. És ez valahol egy megtartó erő, azért jár velük valamelyest összejárunk évközben is, karácsonyozás van közösen, kis csoporttal találkozó. Nem egy állandó hétről hétre megrendeződő közösség, de az egy hét, amit ott nyaranta a zarándokon szoktam tölteni, és a kisebb köztes találkozók azok nagyon keretben, mederben tudnak tartani. Arra vagy kíváncsi, hogy így a hétköznapokban, hogyan élem meg.
Igen, igen.
Ez meg még annál is nehezebb, mint közösséget találni. A hétköznapi életben közgazdász vagyok, és az alapszakon megkérdeztem egy tanáromat, hogy a közgazdaságtan szerint az ember az profit, illetve haszonmaximalizáló. És hogy nem lehet-e úgy hasznot maximalizálni, hogy közben mondjuk összejátszás van, és ezt mindezt egy jó érdekben tesszük önszántunkból. És azt mondta, hogy ez csak akkor igaz, hogyha a te profitod a jó tétemény, tehát hogy ez is csak önzőség végül is. És ez nekem akkor nagyon rosszul esett, hogy ezt így fogalmazták meg, hogy a jót is magadért teszed. Végül is van benne igazság, de szerintem pont mi keresztények vagyunk azok, akik sok esetben akkor is megcsinálunk valamit, amikor nincs hozzá kedvünk, vagy sok mindent csinálhatnánk, de megtesszük valakiért. Legalábbis nekünk kell ilyennek lenni, hogy az Isten szeretete az arról ismerjenek minket, ahogyan mi egymáshoz viszonyulunk. Munkahelyen is, ha belegondolok, hogy 10-12 órát bent dolgozom, nem mindig jut arra ideje az embernek, hogy éppen megváltsa a világot jó cselekedetekkel, amikor a monitoron van, és telefonál, és ír, és ellenőriz. De ahogyan mondjuk a kollégáiddal bánsz, az nagyon sokat tud számítani, hogy bekerülsz mondjuk egy kisebb közösségbe, és te most azt formálod, vagy építed. Nincs benne a munkaköri leírásodban, hogy kedvesnek kell lenni, vagy figyelemmel kell lenni a másikra, vagy érdeklődést kell mutatni. Egy keresztény embernek ez legyen benne, hogy megteszi. Talán még olyasmit tudok elmondani, hogy a közelmúltban milyen ilyen tapasztalatom volt a mondjuk gazdaság életben, amilyen szerintem kitörés jelent az alól, hogy az ember ön érdekkövető teljes mértékben. Tegnap voltam egy konferencián, főnök a Nemzeti Bankból küldött kiküldetésre, és nem is gondoltam, milyen jó helyre megyek, ilyen társadalmi felelősségű vállalkozások vonultak ott föl, illetve befektetők számukra, hogy esetleg valaki fantáziát lett benne, és olyan vállalkozók vonultak föl, akik mondjuk egy édesanya, akinek van egy sérült gyermeke. Amellett, hogy neveli a sérült meg egy egészséges gyermekét, mivel megélte azt, hogy a gyermeke izolált az egészségesektől, kitalált olyan játszóteret, ahol mondjuk egy sérült gyermek, akár mozgássérült, akár értelmi fogyatékos, mondjuk a homokozó mellett oda lehet fektetni, tud a kezével játszani a másikkal, hogy ne legyenek kizárva a gyermekközösségből. És hát ezeket Európa szerte eladja civil szervezeteknek, iskoláknak, óvodáknak. Ezt abban a belső indítatásában, hogy az ő gyermeke egyedül van, ne legyen senki az ővése és másése. Szóval, hogy ilyen kis szeretett csomagok értek ezen a konferencián engem tegnap. Ezek az emberek így működnek.
Amikor eldöntötted, hogy közgazdász leszel, abban mennyire eljátszott közre az, hogy te a jóért szeretnél cselekedni, és te ezt az utat látod egy olyan útnak, amit te szívesen csinálnál, és járható útnak láttad?
Ez egy nagyon jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy amikor pályát kellett választani, akkor arra gondoltam, hogy megy a matek és a nyelv, menjünk közgazdásznak. Hát, ha még az állam se kopik fel talán. Viszont, ahogy mondtam már korábban, vagy említettem korábban, hogy megkérdeztem a tanáromat erről a hasznosságos dologról. Annyira kiábrándító választ kaptam, hogy a csak azért sem mechanizmus azt indította be bennem, hogy már pedig meg lehet mutatni, hogy nem kell önzésre építenie, vagy egyéni hasznosságra építeni a közgazdaságtannak sem. És mondjuk elkezdtem viselkedési közgazdasággal foglalkozni, elkezdtem vizsgálni az emberek, miért döntenek úgy, ahogyan, hogy mondjuk a gazdagság az boldogabbá teszi őket. Nagyon érdekes, de nem. Megnéztem, hogy mondjuk az egyfélévű jövedelmek alakulása az korrelál-e azzal, vagy összefügg azzal, hogy boldogabbnak érzik magukat. És a boldogságról vannak kérdőívek, egészen nagymintás reprezentatív kérdőívek, amikben megkérdezik, hogy 1-10-ig értékeld az életedet. Kicsit specifikusabb ennél nem fogom részletezni. És nagyon érdekes, de vannak olyan kiugró országok, mondjuk fekete-afrikai országok, akiknek tizede annyi sincs az egyfőre jövő jövedelmük, mint nálunk, és nagyjából háromszor akkora boldogságértéket értékeltek maguknak. Szóval nagyon relatív az, hogy hogyan gondolkozunk magunkról. Hogy értékeljük azt, hogy boldogok vagyunk-e. Nem a jövedelmünktől függ alapvetően. A létminimumig egyébként, az volt az érdekes, hogy a létminimumig nagyon, de egy bizonyos szint fölött már nem igazán, tehát hogy következő adag fizetés már nem tette boldoggá az embereket.
Ez nagyon érdekes egyébként, igen. Ugye a beszélgetés végéhez közeledve azt a kérdést szeretném feltenni, amire már te is utaltál. Valamiféle fogságot érzel az életed egy bizonyos területén, Erre szeretnék még egy kicsit kitérni, hogy milyen megpróbáltatásokkal szembesültél az eddigi életedben, hogy hogyan tudod megélni akár a hétköznapi szinten a bizonyos megpróbáltatásokat, vagy hogyha egy nagyobb esemény történik azon, hogy tudsz tovább lendülni.
Hát a fogságról van egy nagyon nehéz kapcsolatom, amit néhánynak élek meg. Van, amikor intenzívebben élem meg fogságnak, van, amikor kevéssé, van, amikor önként választott fogságnak. De ettől a kapcsolattól nagyon nehéz mondatokat kapok a hitemre nézve. Vagy közömbösséget kapok, vagy elutasítást, vagy azt, hogy a hit az nem racionális, nem éri meg mondjuk hinni egy életen keresztül azt, hogy van egy Isten. Vagy nem is lehet bizonyítani, megfogta már valaki a kezével, nem? Mikor elmeséltem ennek az embernek forráspontos élményemet a Eucharisztiával, akkor azt válaszolta, hogy hát azon túl egy kicsit szekta jellegű, legelső írásos emlékek nagyjából 70 évvel Jézus élete után voltak róla, hogy lehet ez hiteles. Akkor senki nem írt róla, nem akkor került elő, amikor ő ott volt. És nagyon érdekes módon szarosztatalészi gondolatok jelentek meg benne utána már. Erre csak annyit tudtam neki mondani, hogy hát meg Tróját meg az Iliász alapján fedezték fel. Az meg nagyjából 500 évvel utána, a háború után keletkezett, vagy nem keletkezett, de akkor találták meg. Úgyhogy az ókoriratoknak a pontosságáról ennyit tudtam mondani. De ezek nagyon betaláló mondatok. Olyan szempontból jó, hogy az ember végig gondolja a hitét, meg végig gondolja az érveit, de az Isten nem egy érvrendszer, az Isten egy tapasztalat, az Isten olyan, ami, mint ez az oltári szentség, amit csak akkor láttam meg, amikor már az arcomba tolták, szó szerint. Úgyhogy ez a kapcsolat ilyen. Az idézet nekem akkor azért fontos, amit az elején olvastam, az Izrael megszabadítása, mert azt mondja, hogy a tengereken kelszát veled leszek, és a folyókon nem borítanak el. Ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és láng nem perzsel meg. Teljesen szürreális, hogy az ember átmegy a lángokon, és nem perzseli meg. Az Isten mégis arra tud nyúlni ilyen helyzetekben is az emberért. Olyankor is, amikor mondjuk a legkevésbé várod, vagy keresed. Hát én ezen a hétvégén ezt éltem meg, hogy az Isten az értem nyúlt. Azt mondja, majd éjszaknak add vissza őket, és délnek ne tarts vissza őket, hozd vissza fiaimat a távolból, és lányaimat a föld határairól. Valahogyan így hívott engem is vissza, vagy magához. Úgyhogy erről a fogságos metaforáról, vagy gondolatról így tudok, hogy ezt tudom mondani.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a tanúságtételedet.
Köszönöm szépen én is, hogy meghallgattatok.
Juhász Katalin közgazdásszal, a Barátok útja egyik szervezőjével, Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu